Éppen egy pár napja kezdtem el az idei első új projektemet, ami a Más Színház csapatával egy komplex színházi nevelési tantermi előadás lesz. Úgyhogy ezt is nagy izgalommal várom, és ez egy nagyon különlegesen új kihívás lesz az életemben, mert ilyen típusú tantermi előadásban még nem vettem részt, ahol aztán közösen dolgozzuk fel a résztvevő diákokkal ezt az élményt, ami éri őket, és ez a social media és az influencerek világa, vagyis hogy mi valóság, és kik azok, akikre felnézünk, témaköröket járja körül. Úgyhogy épp most ebben vagyok benne nyakig, és már nagyon várom, hogy mi fog ebből kisülni.
Igen, mert hogy ugye véleményvezérré válni már nagyon könnyű az internet világában a fiataloknak, de hogy ez mivel jár, milyen pozitív, negatív kimenetele van lehet ennek a dolognak, azzal nagyon kevesen vannak tisztában talán.
Igen, ezt is érinti a darab, és azzal is szerintem arról is fontos beszélni, főleg mostanában egyre lejjebb csúszik a korhatára annak, hogy milyen életkorú fiatalok vesznek részt tulajdonképpen aktívan ezeken a felületeken, és kiket követnek, és kikben bíznak, hogy mennyiben befolyásolja mondjuk az ő önképüket, vagy az ideálisról alkotott elképzelésüket, az az információ mennyiség, ami rájuk tud zúdulni. Szóval ez szerintem egy nagyon összetett és nagyon fontos téma, és azt hiszem, hogy tényleg ebben is elsősorban a kommunikáció a kulcs, tehát nem hiszem, hogy megtiltani kéne ezeket a platformokat, én is aktívan használom, sőt, szeretem is őket, de az biztos, hogy egy tudatosabb felhasználói állapot az nagyon sokat segít abban, hogy az ember a saját nézőpontját úgy alakítsa ki, hogy ő maga mondjuk ne sérüljön, vagy ne legyenek téves elképzelései arról, hogy tulajdonképpen neki végül is hogy kellene kinéznie, hogy kéne viselkednie, miket kéne hordania, stb.
Talán ezt át is tudjuk kötni, tudjuk kapcsolni a Vera című előadáshoz, mert hát a fiatalságról is szól, és a felnőtté válásról is. Ugye a Kőszegi Várszínház produkciójáról van szó, amelyet januárban két alkalommal is láthatnak majd az érdeklődők a Tália Színházban, és ha jól tudom, akkor februárban is talán még. És hát ez az előadás egy egyszemélyes darab, maga a szerző, a eredeti regénynek a szerzője Grecsó Krisztián azt mondta, úgy érzi, hogy talán ez a legszemélyesebb művek egyike az ő életművéből, úgyhogy hát talán különösen nagy elvárásokat támaszthatott magával szemben, hogy ez tényleg jól sikerüljön, és Grecsó Krisztiánnak is elnyeri a tetszését.
Igen, ez a sok kihívás egyike volt, amikkel akkor szembesültem, amikor megérkezett ez a felkérés. A Kőszegi Várszínház művészeti vezetője Gelencsér Ildikó volt az ötletgazda. Neki jutott eszébe, illetve jutottam eszébe én, miközben olvasta a regényt, és felhívott engem, hogy egyszerűen az én hangomon hallja, és nincs-e kedvem ezzel valamit kezdeni. Úgyhogy én nagyon gyorsan megvettem a regényt, és gyakorlatilag egy szuszra elolvastam, tehát nagyon magával ragadott, és nagyon-nagyon tudtam lelkiekben, vagy az élményanyagom és az emlékeim alapján valahogy azt éreztem, hogy tényleg nekem közöm van ehhez a Vera nevű kislányhoz, vagy hát nagylányhoz. És amikor elkezdődött az ötletelés, hogy akkor ez milyen formában valósuljon meg, akkor tulajdonképpen magától alakult szinte úgy, hogy akkor a szövegkönyvet is én fogom elkészíteni, mert pont emiatt, hogy éreztem a regényen is, hogy ez egy nagyon személyes dolog. Én akkor Krisztiánnal még nem beszéltem erről, de hogy tudtam, hogy ő nagyon beleírt a saját magát is ebbe a dologba, és azt éreztem, hogy akkor tudom hitelesen megszólaltatni az én interpretációmat, hogyha én is maximálisan személyessé teszem ezt. Úgyhogy itt, amikor ez a fázis volt, hogy akkor nekem most tulajdonképpen dramaturgként, vagy időnként íróként kell ebbe beavatkoznom, akkor bizony volt bennem szorongás, mert hát nekem nem ez a foglalkozásom, és szerintem ez egy kiválóan megírt regény, úgyhogy egy kicsit természetesen ettől tartottam. De aztán beszéltem Krisztiánnal, aki egy ideális színházi szerzőnek mondható ebből a szempontból is, ugyanis azt mondta, hogy ő szeretné nagyon rám bízni ezt a dolgot, nagyon kíváncsi arra, hogy én mit szeretnék, úgyhogy semmilyen módon nem szólt bele abba, hogy én mit kezdek. Az ő szövegével teljesen szabad kezet adott. Úgyhogy innentől kezdve igazából ez egy valamelyest fel is szabadított ez alól a szorongás alól, mert így aztán azt éreztem, hogy én egy teljesen új dolgot szeretnék neki adni, hogy esetleg láthassa a saját regényét egy másik nézőpontból, vagy szólaljon meg ez egy másik hangon, mint amit ő elképzelt, és azt gondolom, hogy sikerült is, mert aztán, ahogy nyilatkozott róla, én úgy érzem, hogy végül is mi találkoztunk is, és mást is gondoltunk egyszerre ebben a munkában. Úgyhogy ez nekem tényleg nagyon, nagyon jó érzés és óriási megerősítés, hogy ő nem csak a szövegkönyvre adta az áldását, hanem magára az előadásra is azt tudta mondani, hogy igen, ez a Vera az ő verájához nagyon közel áll, és hogy most lett egy közös veránk.
És ön egyébként miben érezte magát hasonlónak Verához?
Tulajdonképp, ami szerintem egy ilyen nagy közös pont Verában is bennem, az a fajta kettősség, amit azt hiszem én is megéltem gyerekkoromban, ha nem is pont ugyanezek között, a körülmények között természetesen, hogy én mindig is valamilyen szempontból későn érő típus voltam, tehát gyerek voltam nagyon sokáig, és mégis volt bennem valamilyen kora érettség, vagy kora vénség, és én nagyon hamar találkoztam a magánynak az érzésével, ilyen kis kamaszkoromban már, mint mondjuk Vera. Annak ellenére, hogy körül voltam véve a legkülönbözőbb emberekkel, és nagyon pezsgő életem volt, és mégis érdekes volt felfedeznem azt, hogy milyen az, hogy én hogyan látom a világot. És ilyenkor az ember egyedül lesz hirtelen, mert minden rá van bízva, hogy felfedezze, hogy mi az, hogy elnevezze, hogy elhelyezze a saját rendszerében. És ezzel nagyon tudtam azonosulni, ez a fajta érzéscsomag, amit nem lehet senkivel megosztani. Tehát ezt egyedül kell az embernek feldolgoznia, és Verának ugye ebből egy egészen különlegesen nehéz csomag jut. Az örökbefogadás témáját is érinti ez a könyv, hát természetesen az előadás is. És nekem ilyen típusú vagy ekkora súlyú dologgal nem kellett szembesülnöm szerencsére az életemben, vagy nagy titkokról nem hultak le leplek, és mégis valahogy én az egész világot egy nagy titoknak láttam, és egy kicsit féltem attól, hogy mi lesz, hogyha a titkok elkezdik felfedni magukat. Tehát van egy ilyen ilyesmi közös vonásunk, illetve hát a regényben is elég erősen megjelenik, és az előadásban nem szövegszerűen, de többször felmerül a szorongás kérdése, ami ugye a kiskamasz vagy kamaszodó lélekben egy normálisan zajló jelenség. Hát én is egy meglehetősen szorongó kamasz voltam, úgyhogy ez egyáltalán nem állt tőlem távol. Ez az állapot. Ez volt például az a része, amit nem volt nehéz, hogy úgy mondjam, előcsalogatnom magamból, mert valahogy egészen tisztán megvan bennem az a fajta szorongás, ami ilyenkor van az emberben.
És hát férjével közösen dolgozott az előadáson, és talán az is ilyenkor nehézséget okozhat, hanem is ez a munkakapcsolat, de az, hogy egyedül játssz el a jelenteket, és nagyon könnyen talán paródiába mehet át a dolog, hogyha egy ember egy színpadon sok karaktert személyesít meg egyúttal. Ezt hogyan lehet kiküszöbölni, hogy mégse legyen komédiaszerű az egész?
Én azt gondolom, hogy abból a szempontból például egy ideális helyzet jött létre azáltal, hogy a férjemmel, Göttinger Pár rendezővel közös csináltuk ezt az előadást, hogy ez tulajdonképpen egy karantén helyzetben született, amikor a kijárási tilalom és a teljes lezárások alatt nekünk abszolút ideális munkakörülmények születtek ahhoz, hogy egymás felé forduljunk, és csak ezzel foglalkozzunk. És az nekem egy óriási biztonságérzetet adott, hogy mégiscsak ő az az ember, aki a világon a legjobban ismer engem, és az egész munkafolyamat alatt pontosan tudta követni azt, hogy én most éppen hol tartok a felkészülésben, az agyalásban, a megszülésben, a próba folyamatban. Tehát ezek mind olyan fázisok, amik egy monodráma készítése alatt még intenzívebben jelentkeznek, és tényleg nagyon intim módon egy színész ilyenkor ki van szolgáltatva önmagának, és nem tud mibe kapaszkodni, csak a rendezőbe. Illetve én olyan szerencsés vagyok, hogy még ott volt Skrabán Judit asszisztens is velünk, aki tényleg mindenben segített. Tehát ez tulajdonképpen egy burokban született gyermek ez a Vera, mert ebből a szempontból egy optimális környezet volt arra, hogy az előadás megszülessen. Az pedig, hogy színészként egyedül elmesélni egy történetet, többféleképpen lehet természetesen. Én azért választottam azt a módszert, hogy a többi szereplőt is valamilyen módon megszólaltatom, mert azt éreztem, hogy muszáj valahogy azt a környezetet megteremtenünk Verának, amiben ő él. És ennek elengedhetetlen kulcsfigurái azok a felnőttek, és egyéb gyerekek, akik őt körülveszik. És egyébként ennek vannak igen szélsőséges megnyilvánulásai is az előadásban, hiszen vannak olyan szereplők, akik csak egy-egy szó vagy egy-egy mondat erejéig villannak fel, és őket nagyon erősen egy gesztussal vagy egy hanggal kell egy nagy lendületes ecsetvonással fölfesteni, hogy a néző előtt megjelenjen az az adott karakter. Úgyhogy én egyáltalán nem félek az ilyen szélsőséges megoldásoktól. Sőt, azt gondolom, hogy például egy gyerek szemszögéből látva egy, most mondok egy konkrét szereplőt, a Láncdohányos iskolatitkár néni az évnyitón, aki a regényben többször felbukkan, de ekkor egyszer van egy nagyon erős felvillanása. Tehát az, hogy ő egy szétdohányzott hangú, dajerolt hajú asszony, annak meg kell jelenni abban az egy mondatban, amit ő elkiált ezen a bizonyos tanévnyitón. És itt én például tudtam, hogy ezt nem is kell visszafogni, hiszen egy gyerek szemével ő egy gyakorlatilag egy igazi felnőtt karikatúrája, hiszen egy olyan erős karakter egyébként is, aki egy gyerek szemével bizony nagyon könnyen ábrázolható, mondjuk így. Tehát én ettől a részétől nem féltem, vagy nem tartózkodtam, és egyébként működik is, mert olyan erős a történet, hogy sokszor érzem azt, hogy a nézők is hálásak akkor, amikor fel tudnak nevetni egy ilyen felvillanáson, vagy ez ad egy kicsit egy ilyen megkönnyebbülést, hogy hát igen, azért vannak egészen furcsa emberek is ebben a 80-as évek Szegedjében, ahol Vera éppen felnő. Úgyhogy ez számomra egyébként egy óriási játszótér, én ezt nagyon élvezem. És tulajdonképpen a koncentrációmnak egy nagyon erős próbatétele, hogy egyik karakterből a másikba tudjak váltani, mondjuk úgy, hogy közben folyamatosan Vera szemszögéből mesélek. Tehát ez egy nagyon jó játék, és egy szuper jó kihívás egyben.
És egyébként milyen kapcsolódási pontja van, nem pejoratív értelemben, a vidéki Magyarországhoz, a vidékiséghez? Ebből mit hozott fel magával Budapest, amikor felköltözött?
Hát ugye én alapvetően egy falusi lány vagyok, tehát egy Pécstől 5 kilométerre levő Kökény nevű kis faluban születtem, ahogy a mesekönyvekben meg van írva, erdő, tó, gyönyörű természet és igazi falusi élet állatokkal. Tehát, hogy ez az én alapbázisom, vagy a csomagom, amit hozok otthonról. Ugyanakkor Pécs közelsége miatt meg egy nagyon pezsgő városi életnek is tanúja lehettem, de Pécs azért mégiscsak inkább kisváros, és utána Kaposváron éltem 10 év. Tehát nekem abszolút megvan ez a fajta életérzés, hogy egy kicsi város, ahol mindenki ismer mindenkit, ahol tulajdonképpen vezetéknéven szólítják egymást az emberek, mert akkor mindenki rögtön tudja, hogy kiről van szó, és hogy ez a fajta nyomás vagy megfelelési kényszer, hogy hiszen ha mindenki ismer, akkor azonnal bekapcsol a mit fognak szólni az emberek faktor, ez ugye a regényben is egy nagyon erősen megjelenő, vagy számomra ez egy kiragadható nézőpont. Tehát ezek abszolút. Viszont amit magammal hoztam Budapestre, ebből az, hogy én például a mai napig nagyon nagy igényem van arra, hogy ilyen mikrokörnyezeteket kialakítsak. Tehát én szeretem, hogyha van hentesem, újságosom, kisboltosom, akiket a nevükről is akár ismerek, vagy akik tudják, hogy rendszeresen látnak, és össze lehet velük mosolyogni, vagy oda lehet köszönni. És nekem ez valahogy segít, azt hiszem, megőrizni a személyességet, mert egy kicsit azért én mindig úgy érzem magam Budapesten, hogy van egy biztonsága is annak, hogy nagyon sok ember van, tehát el lehet bújni, ha arról van szó, viszont egy kicsit ez az elidegenítő faktor, hogy nem lehet egymás szemébe nézni akárkivel, vagy akármikor, azért az nekem mindig egy picit bennem van. Talán annyira soha nem leszek budapesti, hogy ez feloldódjon bennem.
És a gyermekkora közegekkor így módon nem hiányzik, vagy nem hiányolja azokat a megélt érzéseket, emlékeket, amelyek meghatározták fiatalabb korát? Ilyen, hát hogy is mondjam, olyan távolba kerültek, hogy ezek most már a múltjának a részei, és a jövő az meg egészen más? Vagy azért még úgy gondolja közben, hogy azért lehet, hogy lesz olyan periódusa az életének, amikor kicsit visszavonultabban, mondjuk egy csendesebb településen fog élni?
Ez félig meddig igazából már megvalósult, mert nagyon sokáig, illetve hát nem nagyon sokáig, a saját időszámításom szerint, tehát 4 évig Budapest belvárosában laktam, a legnagyobb pezsgés közepén, és iszonyatosan élveztem, tehát hogy akkor tényleg ennek minden előnyét kihasználtam, és élveztem, hogy tulajdonképpen akárhová megyek, ott mindig történik valami. De 4 évvel ezelőtt meghoztuk azt a döntést a férjemmel, hogy egy kicsit most csendre és nyugalomra vágyunk, úgyhogy azóta kiköltöztünk Soroksárra, ahol közel van a Duna, ahol van kézzelfogható természet, ahol csend van, és tulajdonképpen egy kicsit egy ilyen kisvárosi, vagy sokszor tényleg falusi életvitel az, amit űzünk, és hát nyilván ennek az az ára, hogy távolabb kerültünk a belvárosi pezsgéstől, de így úgy érzem, hogy sokkal nyugodtabb vagyok például, hogy eldönthetem, hogy most éppen csendre vágyom, vagy pezsgésre, mindkettő karnyújtásnyira van. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nekem valahogy ez talán az ideális kombináció. Mert az például szerintem nekem egy ilyen gyerekkori magammal hozott kielégíthetetlen vágy, hogy igen, én egy kicsi faluban nőttem föl, de hát már akkor is egy rendkívül besózott gyermek voltam, és minden érdekelt, és hogy ott olyan keveset lehet látni a nagy pezsgésből. Szóval nekem igen, arra is nagyon nagy szükségem van, és ez a vágyam ez a mai napig tart. Ugyanakkor csodálatos, hogy időnként itt lehetek egy ilyen helyen, ahol 2 perc alatt kiülhetek a Dunapartra, és nézhetem a kacsákat, és ha nem akarok senkivel beszélgetni, akkor a szárcsák eldumálnak nekem ott a nádasban, de senki más nem szól hozzám.
Hát igen,
Szóval ez egy eléggé ideális
igen, ez
élethelyzet
kellemes,
most.
és számos televíziós sorozatban szerepelt az elmúlt években, egymás után Tóth János, Korhatáros Szerelem, Alvilág, Drága Örökösek. Mi lesz a következő sorozat? Lesz a következő sorozat?
Hát ez is felsorolva tényleg nagyon jól hangzik, de ezekben a sorozatokban én egy-egy villanásra tűntem fel, illetve hát az Alvilágban volt egy konkrét karakterem, aki néhány részben feltűnt, de eddig csak ilyen néhány mondatos vagy egy-két másodperces felvillanásaim voltak. Én továbbra is nagyon nyitott vagyok ezekre a műfajokra, és nagyon szívesen filmeznék, vagy forgatnék sorozatot. Ha hívnak castingra, természetesen el is megyek, és mindent megteszek. Egyelőre még úgy tűnik, hogy ez a műfaj és én nem találkoztunk jó időpillanatban, de én azt gondolom, hogy nem vagyok lekésve semmiről. A színészet az jó esetben egy hosszú távfutás, úgyhogy nincs ezzel kapcsolatban bennem türelmetlenség, mert nagyon-nagyon vágyom arra, hogyha képernyőre kerülök, akkor egy olyan feladat legyen, ami engem is boldoggá tesz, és ami valóban kihívás szakmailag is, emberileg is, és amivel esetleg tudok is adni a nézőknek. Úgyhogy azon az állásponton vagyok, hogy boldogan kivárom, hogy ez a feladat megtaláljon.
Akkor nem keresi ezt a feladatot, hanem türelmesen vár. Ezek szerint várja, hogy megtalálja a feladatot.
Nem nagyon tudok más tenni, ugyanis a filmgyártás, mint olyan, így működik. Tehát, ha vannak a casting ügynökségek, és vannak a casting vezető ügynökök, akik felkutatják az embereket, és akiket alkalmasnak találnak egy adott karakter, azokat behívják ezekre a castingokra. Tehát Magyarországon nyílt casting nincsen, amire én mondjuk bekopoghatok, hogy szerintem én erre jó lennék, hanem ha olyan feladat adódik, amiről én eszébe jutok valakinek, akkor felhívnak. Szóval az, hogy türelmes tudok lenni, az tulajdonképpen egy áldás ebben a helyzetben, mert ha türelmetlen lennék, akkor sem tudnék többet tenni az ügy érdekében.
Tehát akkor ő úgymond nem tolja magát ebből a szempontból, hogy igyekszik minél több felületen megjelenni, vagy eseményen megjelenni, ami talán előmozdíthatja az ebbéli szerepeknek a vállalását is a jövőben.
Én azt gondolom, hogy ez nagyon személyiségfüggő, hogy ezt ki tudja csinálni, és ki nem. Próbálkoztam természetesen ezzel én is, hiszen tudom, hogy a kapcsolati tőke az nagyon fontos dolog. Azt kell, hogy mondjam, hogy én nem nagyon nehezen tudok önazonos lenni ilyen helyzetekben. Tehát nagyon könnyen feloldódom informális szituációkban, vagy bulikban, premiereken, de hogyha azzal a céllal megyek oda, hogy most nekem oda kell mennem, hogy megmutassam magam, mert akkor majd hát, ha lesz valami, akkor egy olyan szorongásfajta jelenik meg bennem, amitől egyáltalán nem tudok önmagamként viselkedni. Tehát nem tudok feloldódni ilyen helyzetekben, és azt érzem, hogy rosszul csinálom azt, amit csinálok. Tehát volt már olyan helyzet, amikor teljesen mindentől függetlenül véletlenül futottam össze bizonyos élethelyzetekben, mondjuk rendezőkkel, és akkor néhány hónap múlva felhívtak erre a találkozásra emlékezve, hogy most ő csinál egy kis filmet, és rám gondolt az egyik karakterre, mert hogy abban a találkozásban ez és ez jött le neki. Amikor szándékosan mentem ilyen helyzetekbe, abból sosem lett ilyen telefonhívás. Tehát természetesen nekem is van közösségi média oldalam, amin igyekszem minél többet megmutatni magamból, olyan szempontból, ami természetesen mondjuk ebben a műfajban számíthat, vagy a jelenlétet erősíti, de nem azt hiszem, hogy én az a fajta ember vagyok, aki nem alkalmas arra, hogy hát, hogy ezzel kifejezésre igen, hogy tolja magát. Lehet, hogy ez is egy tanulható eszköz, de én azt hiszem, hogy sajnos lassan haladok vele.
Hát igen, azt mondják, hogy azért a szerénység az egy fontos erény. De lehet, hogy nem a színészetnél, mondjuk ezt nem tudom.
Én nem is gondolom, hogy ez szerénység kérdése, mert ugyanakkor én azt gondolom, hogy most már, hát ez nem titok, 35 éves vagyok, és ebben az életkoromban én már nem küzdök önértékelési problémákkal olyan szempontból, hogy mások alapján határoznám meg azt, hogy én mennyit érek, vagy mennyire vagyok jó. Ugyanakkor azt szeretném, hogy úgy találjanak meg munkák, és úgy találjak meg én munkákat, szóval úgy találkozzak feladatokkal, hogy abban maximálisan előtérbe kerüljön az, hogy én valójában milyen ember vagyok, és valójában szakmailag mire vagyok képes. Tehát, hogy azt szeretném, hogyha valaki megismer engem, akkor ezek alapján ismerjen meg, és ne úgy, hogy egy körömcipős eseményen feszengek egy csinos ruhában, azért, mert tudom, hogy ha ott vagyok, akkor talán kihalásznak a zavarosból. Vagy hogy nem tudom, lehet, hogy ez rossz hasonlat, de hogy ez, én tényleg hiszek az elvégzett munka erejében, és azt remélem, hogy ez nem egy vakhit, és hogy ennek még tényleg van értéke.
Van vágyott szerepe egyébként?
Ó, hát régen erre mindig azt válaszoltam, hogy a alacsony néger kisfiú, mert hogy tényleg azt érzem, hogy mindent szeretnék eljátszani, ami nagyon távol áll tőlem. De konkrét szerepálmom nincsen, illetve tényleg az a, nem tudom, szerencsés vagy szerencsétlen típus vagyok, aki egyszerűen mindennek tudok örülni. Tehát ha én kapok egy feladatot, az teljesen mindegy, hogy az egy ebben a helyzetben egy monodráma főszerepe, vagy három mondat a negyedik felvonásban. Én olyan boldog vagyok, hogy a szakmámat űzhetem, hogy ez az érzés valahogy nem tudott kiveszni belőlem az eltelt évek alatt. Úgyhogy ezt nem is tudom, hogy meg tudnám-e fogalmazni, hogy a vágyott szerepem az az, ami mondjuk holnaptól 88 éves koromig eltart az összes, de akkor viszont jöjjön mind. Ezt
Hát egy
tudnám
interjúban
mondani.
azt mondta, hogy mindig alig várja, hogy újra beléphessen a színház kapuján, tehát szeret dolgozni. Azon kevesek közé tartozik, aki valóban szeret dolgozni.
Igen, én imádok. Tényleg nekem sosem mondanám azt, hogy a színház az életem, de hogy a szerelmem az biztos. Tehát, hogy nagyon eszenciális és igazi boldogságot azt tud nekem adni, amikor a munkámat végezhetem. És nem tudom az emberiség hány százaléka ilyen szerencsés, hogy ezt megélheti. Tehát amíg én ezt csinálhatom, addig a kevesek egyike vagyok, aki annak élhet, ami a leginkább boldoggá teszi, és ez szerintem ez csodálatos. Szóval ezért én nem szűnök meg rajongani ezért az érzésért, és végtelenül hálás vagyok tényleg, hogy ez megtörténhet velem. Úgyhogy érdekes volt, amikor a vírusos lezárások alatt nagyon sok kollégám mondta, hogy jaj, de jó volt, hogy volt egy kis idő, hogy színház nélkül, és hogy pihenni, és messze lenni, és távolabb kerülni. Én elpusztultam, én belőlem minden nap elpusztult egy darab, amikor nem mehettem színpadra.